vannak gyerekeim, pont voltunk csütörtökön programon, tanácsadói csoporton, és akkor a vaktidégi volt, hogy kérdezte, hogy jó, de hogy nekem vannak gyerekeim, és akkor megkérdeztem tőle, hogy szokott-e bosszankodni azon, hogy hogy viselkednek a gyerekeim. És mondta, hogy igen. Ugye, mert a gyerekek mindig csinálnak olyat, ami nem olyan, mint amit a, nem az, amit a szülők akarnak. Ugye, eddig nem mondta, hogy van ilyen. Csak nem olyan. Jó. És akkor kérdeztem, hogy mi a, honnan tudom, hogy én, mert nekem, mint egy szülő, van egy kötelességem. Tehát, hogy én nem mondhatom azt, hogy hát a gyerek csinálja azt, amit akar, hát én ugye én elkülönült vagyok, és akkor nem aggódok, hogy akkor mit fog csinálni. Ez az egyik véglet. A másik véglet, amikor valaki teljesen be akarja a szabályozni, mit csináljon a gyereke. És akkor mindig azon bosszankodik, hogy nem azt csinálja a gyerek, amit akar. És amikor a gyerek, nem tudom, 15-16 éves lesz, vagy amikor jön ez a kamaszkor, akkor direkt pont nem azt fogja csinálni, hanem akkor neki ő tapasztalja, hogy neki van egy saját akarata, egy saját vágya, és azt akarja csinálni, és akkor direkt nem azt fogja csinálni, amit a szülei akarnak. Hol van a egyensúly? Ugye, mert egy szülőnek van egy kötelessége, de viszont a gyerekeknek meg van egy természetük. Ugye a kamaszkor, azt Krisna találta ki, tehát az Krisna találta ki, de a szülőknek meg van az a felelősségük, hogy a gyereküket pedig gondoskodjanak a gyerekükről. Hol az egyensúly? Hol az egyensúly?
Nehéz.
Nehéz az egyensúly. Hol az egyensúly?
Hát a módját megtalálni, hogy hogyan.
A módját. Igen. A kulcs szó, az meg kell találni, mi a mi kötelesség. Mi az én kötelességem ebben a kapcsolatban? Ugye, mert mit jelent szülés gyermekek közötti kapcsolat? Ők nem öröktől fogva vannak együtt. Most ebben a családban találkoztak, az egyik a szülők, másik a gyerek. És mind a kettőnek van egy kötelessége, a szülőnek is van kötelessége, és a gyereknek is van kötelessége. Amikor mind a kettő követi a kötelességét, mint szülő vagy mint gyerek, akkor nincs semmilyen feszültség. De amikor vagy a szülő, vagy a gyerek, kilép a kötelességéből, akkor egyből fogja tapasztalni ezt a feszültséget.
És mi van akkor, kérdeztetek, bocsánat, hogy amikor vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk többféle kötelesség van, hogy egyszerre jelen, és akár ilyen egymásnak ellenmondó kötelességek is, hogy akkor azt mi alapján lehet ebbe támaszt találni, vagy tehát eligazodni, hogy melyik kötelesség az, amelyik úgy előrébb van.
Uh-huh. Igen. Vannak magasabb rendű kötelességek, és vannak alacsonyabb rendű kötelességek. Itt a Bhagavad Gita első fejezetében Arjuna hoz egy csomó kifogást, hogy akkor miért ne harcoljon. Ugye, hogy akkor nem fogok boldog lenni, kipusztulnak a családi hagyományok, akkor mi volt még? Akkor kipusztulnak
a gyerekek.
Igen, az a családi hagyományok. Akkor pokolba fogok jutni, bűnös visszahatások fognak engem élni, stb. És hoz sászrákat, hogy akkor mi lenne a kötelesség. Akkor meg kell vizsgálni, hogy ugye mi a magasabb rendű kötelesség. Egyszer Istagostin volt szó erről, hogy a gyerekeknek hogy kell követni a szülőknek az utasítását. És akkor pont egy bakta feltette ezt a kérdést, hogy kedves Maharács, hogy én, amikor elkezdtem gyakorolni a Krisna tudatot, az apukám nagyon ellenezte. Uh-huh. És akkor nagyon ki volt bukva, hogy én Krisnás lettem, mert ő nem akarta, hogy az legyek, hanem ő más jövőt szánt nekem. És ugye, mert a Dharma Sársza azt mondja, hogy a gyereknek követni kell az apjának a utasítását. Jó, de mi a szülőnek a kötelessége? A szülőnek a kötelessége pedig, hogy odaadó szolgálatra nevelje a gyerekét. Ugye mondja Bhagavatam, hogy Guru Nanasasyat, Sajjanonasasyat, Pitanasasyat, hogy ne legyen valaki guru, ne legyen valaki apa, anya, imádandó Isten, hogyha nem képes visszavinni a rábízottakat a lelki világba. És akkor kérdezte Bakta, hogy akkor mi ebbe a helyzetbe a teendő? És mondtam arra, hogy van különböző kötelesség. De a fő kötelesség, én Krisna szolgája vagyok, és szolgálnom kell Krisnát. És hogyha az apukám meg azt mondja, hogy ne szolgáljad Krisnát, hanem merülj bele az érzékkielégítésbe, akkor ez a kettő itt ellenkezik. Ugye az is a dharma, hogy valaki kövesse a szüleit, és az is dharma, hogy szolgálja az Istenségek felsőbb személyiségét. De van az egyik az magasabb rendű, a másik pedig nem olyan magas rendű. És akkor mondta Marás, hogy akkor nagy tisztelettel, de nem követjük az apukának a szavát. Ugye, mert hogyha azt mondja, hogy ne szolgáljuk Krisnát, akkor ő nem, nincs a szerepében, tehát nem végzi a kötelességét. Vagy csak a kötelességének egy részét végzi, hogy felnevet bennünket és iskoláztatott bennünket, de nem tanított Krisnának a szolgálatának. És ugyanígy, és a szülőknek is, akkor ebben a helyzetben, amikor a gyerekem 15-16 éves, akkor ugye amíg kisebb a gyerek, akkor jobban megmondták neki, hogy akkor mit csináljon. De akkor fel kell ismerni, amikor jön ez az idő, hogy akkor kell nagyobb teret adni a gyereknek. Nem, a gyerek nem lesz nem fogja ugyanazt csinálni, mint 10 évesen csinálta. Hanem akkor már a szülő úgy bánik a gyerekével, mint egy baráta, mint egy társa. És akkor megbeszélik, hogy mit csinál, nem ad neki közvetlen utasítást. Mert a gyerekek része a panasz a szülők felé azt szokott lenni, hogy most meg akar mindent nekem mondani, hogy mit csináljak, és nem csinálhatom azt, amit én akarok. Tehát, hogy van egy egyensúly a kettő között. És amikor ez az egyensúly, ez megvan, akkor a kapcsolat az harmonikus. De hogyha az egyensúly vagy az egyik részről, vagy a másik részről, a másik a gyerekek részéről meg azt szokott lenni, hogy nem tisztelik a szüleiket, vagy nem hálásak azért, amit a szülők tettek értük, és akkor a szülők úgy érzik, hogy hálátlanok a gyerekek. És ez a kettőnek van egy egészséges egyensúlya. És a kutsu az minden esetben a kötelesség. Valaki végezze a kötelességet, ami rá abban a helyzetben tárul, és akkor kiegyensúlyozott lesz a kapcsolat. Ugyanígy nekünk is meg kell tudnunk, hogy mi a kötelességünk. Mi a kötelességünk abban a helyzetben, amiben vagyunk. Mit akar Krisna tőlem? Feltesszük ezt a kérdést. Krisna mit akar nekem mutatni? És valami hihetetlen ki vagyok bukva. Van nagy feszültséget érzek. Valamit akar mutatni Krisna. Nem a jó felé megyek. Ugye, amikor tapasztalunk valamilyen mentális feszültséget, az olyan, mint egy ébresztő óra. Hogy felébreszt bennünket, hogy most álomban élünk megint. Ugye, mert mi a valóság? Hogy én Krisna szolgája vagyok. És amikor tapasztalunk valami feszültséget, valami nem úgy van, ahogy én akarom, akkor azt álmodom, hogy én vagyok a cselekvő. Hogy ennek úgy kell, hogy legyen, hogy én akarom. De hogyha nincs úgy, akkor ez azt jelenti, hogy nem úgy kell lennie. Mert a legfelsőbb irányító ezt másképp rendelte. És akkor ez a fájdalom segít nekem felébredni ebből az illúzióból, hogy én vagyok az irányító. A kérdés, hogy felébredünk-e. Akkor elfogadjuk, hogy jó, ezt akarja Krisna, akkor nem lázadok Krisna ellen, elfogadom az ő akaratát, ugye, mert ő a legfelsőbb irányító. És akkor jó, akkor Krisna tart fel engem, Krisna, ő Hrisikésa, ő Govinda, ő ad boldogságot az érzékeknek, ő ad boldogságot a teheneknek. Hogyha én hozzájárulok ahhoz, hogy adok boldogságot a teheneknek, tehát hogy nem bántom őket eleve az alapszinten, akkor Krisna ő fog gondoskodni az én érzékeimről, hogy én boldog vagyok. Krisna minden boldogság forrása, hogy én hozok áldozatot Krisnáért, nem. Krisna nem egy hálátlan számít. És akkor nincs aggodalom. Én bízom Krisna. Krisna, ez a te dolgod. Én csinálom, amit te kérsz tőle. És akkor nagyon nagyon békés az ember. De hogyha azon pörgeti az elmét, ennek nem így kéne lenni, hát így kéne lenni, hát így van, úgy van, amúgy van, és akkor úgy körülbelül a feszültség. Jó, ez így érthető volt, vagy úgy? És akkor ezek a szintek vannak, és igazából nem a ékagrán belül vannak, hanem az ékagráig jönnek ezek a szintek, és akkor valaki tud igazából meditálni. És az ötödik, az a niróta, ugye citta vritti niróta. Amikor ezek a hullámzások teljesen elcsitulnak. Ehhez valakinek kérdés?
Hogy azt nem pontosan, vagyis nem értem azt, hogy ugye van az, hogyha az ember csinálja valamilyen dolgát, akkor ugye minél jobban arra kell koncentrálni. És akkor, hogy egyrészt ez, hogy akkor ezt mondjuk így, hogy van ez így akkor egy megvalósítás szinten, meg mondjuk a Krisna tudatos, akkor úgymond engedélyezett, hogy párhuzamosan eközben gondol Krisnára, miközben próbálja koncentráltan végezni a dolgát. Nem tudom, hogy ez így érthető-e.
Tehát, hogy végzünk valami gyakorlati adadó szolgáltat, és közben tudunk egy Krisnára gondolni.
Igen. Tehát, hogy ugye az van, hogy hát ugye általában is az egy elképzelés, hogy minél jobban egy valamire koncentráljon az ember. Szóval az egy valamire koncentrálás az akkor, hogy valósíthatom meg arra a dologra és Krisnára. Vagy így nem érthető?
Tehát ugye kettő az kapcsolatban van, mondjuk főzök a konyhába. És ugye koncentrálok arra, hogy az étel az meglegyen. És annyi fajta étel, amennyit készítek. És az a célom, hogy mondjuk a rizs az jól megfőjön, a szabzsi szép legyen, az édesség jó legyen. És akkor oda koncentrálok. De mi a célom ezzel, hogy ezeket szeretném felajánlani Krisnának? Hogy azért csinálom, azért legyen jó a szabzsi, hogy ezt akarom ajánlani Krisnának.
Azt én értem, csak hogy, vagy inkább akkor van egy mondjuk egy olyan extrémebb dolog, hogyha mondjuk van egy olyan helyzet, ami mondjuk egy vészhelyzet, ami ugye egy nagyon erős oda koncentrálást igényel. Akkor, hogy együtt, hogyha valaki mondjuk nagyon megvalósított, akkor tud-e azzal egy időben, vagy nem tudom, hogy kéne ezt mondani, hogy én Krisnára is gondolni. Tehát, hogy ezt lehet, hogy nem is tudom akkor jól megfogalmazni. Tehát, hogy van egy olyan, ami mondjuk lehet, hogy ez így elve nagyon utánozik, hogy mondjuk talán a főzés közben könnyebb Krisnára is gondolni, mint mondjuk, mit tudom én, mondjuk el kéne menekülni valami elől. Vagy nem is tudom, most próbálnék valami, nem jut eszembe valami.
Hozok egy másik példát, autót vezet valaki. És ugye miközben vezetjük az autót, akkor nem Krisnának a keftelésén kell meditálni, akkor lehet, hogy neki megyek valaminek. Hanem akkor tudom, hogy ez az autó, ez Krisnának az autója, és most én szeretnék valamilyen célt elérni az odaadó szolgáltal kapcsolatban, valaki visz ki szankítanak baktákat, vagy akkor a bakták tudjanak könyvet osztani, akkor neki az a tudat, hogy én most viszem Krisnának a baktáit, hogy tudjanak könyvet osztani, és nekem nagyon oda kell figyelnem, hogy minden jó legyen, mert eleve ez az autó, ez Krisnai, és a bakták, ők is Krisna szolgái. Nekem az a dolgom, hogy minél biztonságosabban, és amennyire lehet minél gyorsabban, elvigyem őket oda, hova kell. És akkor én Krisna tudatos vagyok, de most nem azon fogok gondolkodni, hogy éppen hát megyünk ki, nem tudom, 10 órakor, hogy Krisna most hajtja éppen a teheneket a legelőre, És közben akkor elfelejtem, hogy éppen piros van, pirosat mutat a lámpa, vagy akkor jönnek a egyik oldalról az autók, hanem akkor ez a tudat, hogy én Krisnát szolgálom, szankirtan missziót, és akkor próbálok odafigyelni, amennyire szükséges, hogy biztonságosan elvigyem a baktákat. Tehát, hogy ez nem két különböző. És akkor gondolok Krisnára, mert nem független attól, de nem mondjuk a Krisnának keptelésén fogok meditálni, miközben vezetem az autót, mert lehet, hogy akkor balesetet fogok okozni. De viszont amikor én japázok, és próbálok, akkor viszont azt kell csinálni, hogy nem minden másra figyelek, ugye. Előtt én japázok, Hare Krishna, nézegetem a képeket a falon, hány óra van most, Hare Krishna, mi lesz az ebéd? Hú, gondolom az ebéd, Hare Krishna, akkor ez igazából nem csak van, hanem ez csak nézelődés.
Tehát akkor úgy lehet ezt mondjuk érteni, mert pont az, hogy ugye Vilas Katalkon csütörtökön mondta, hogy ugye, hogy is van szóval, hogy az benne minél jobban a feladat, vagy minél jobban elmerülni Krisna kezdtelésére. És akkor mondjuk ezt úgy lehet érteni, hogy elvégzi az ember a kirott kötelességét, azt minél pontosabban, és akkor mondjuk biztosít minél több teret erre.
Igen, tehát, hogy mindannyiunknak van kötelessége kivétel nélkül, de mindannyiunknak van egy ideje, amit csak a lelki gyakorlattal foglalkozunk. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ugye nekem van két-két és fél órám, amikor én japázom. Ugye, akkor van egy nagyon intim kapcsolat Krisnával, most ez semmi más, tehát, hogy én nem akarok ez alatt az idő alatt semmi mással foglalkozni, hogy nekem van legalább ennyi idő, hogy akkor Krisnával tudok társulni. És akkor ezt úgy akarom, hogy ez egy igazi minőségi idő legyen, nem csak valahogy letudom a köröket, mert le kell tudni a 16 kört, mert akkor vagyok Krisna hívő, hanem akkor van egy idő, hogy jó, nekem nem kell semmi mással foglalkozni, hanem akkor én csak leülök és figyelek Krisnára, Krisna szennemére. És az arra van az az idő, hogy kinyitom a Bhagavad Gita-t, vagy a Simad Bhagavatamot. És ezt az időt arra szánom, hogy mit mond nekem most Krisna, vagy mit mond Shukadeva Goswami. És akkor arra próbálom összpontosítani. És hogyha ezt csináljuk, akkor ugye amikor japázok, akkor könnyebben eszembe fog jutni Krisna is, hogy amit csinálok, az Krisnáért csinálom. Mert mondja Krisna Arjunának, hogy Mám Anusmara Yudhyacha, hogy miközben harcolsz, gondolj rám. És Arjunának könnyebb dolga volt, ugye, mert ott volt Krisna előtte a szekéren, ő hajtotta a szekerét. De ott van Krisna velünk minden pillanatban a szívünkben. És a következő vers, ez meg fogja mondani, hogy hogyan tudjuk Krisna hangját hallani. Erről azt hiszem már beszéltem, de pont a következő vers erről szól. 6. fejezet, 7. verse, hogy hogyan lehet Krisna hangját hallani. És Krisna mondja, ezt csináljuk, azt csináljuk. Miért nem tudjuk hallani?
Megkötöl bennünket.
Érdekel-e bennünket Krisna? Mit akar mondani nekünk? Vagy engem az érdekel, hogy én mit akarok csinálni? Ugye, mert az a kérdés, akarjuk-e Krisnának a hangját hallani? Érdekel-e bennünket az, hogy Krisna mit akar mondani nekünk? Krisna mindannyiunkhoz akar kommunikálni, kivételni, és ő meg tudja ezt csinálni. Ott van mindannyiunknak a szívében. Megkérjük a kikövetkezőt?
Bocsánat, még csak. Jáma és a Niyamát néztük meg.
Jó, visszamegyünk oda, de olvassuk el a 7. verset.
Aki legyőzte az elméjét, az elérte már a felső lelket, mert nyugalom áldoztja el. Az ilyen ember számára boldogság vagy szenvedés, meleg vagy hideg, tisztelet vagy gyalázat, nem tudom, hogy más dolog, magyarázat. Valójában minden élőlénynek az a kötelessége, hogy engedelmeskedjen az Istenség legfelsőbb személyiség utasításainak, aki barlangáknaként mindenki szívét legyen ebben. A vanyagítettségre akkor bonyolódik fel az élőlén, amikor a külső illuzórikus energia félrevezeti az elméjét. Nincsen azért arra, aki valamelyik jóga felmet segítségével mászogol ezt az elméjét, úgy kell tekinteni, mint aki már célba ért. Az embernek követnie kell a felsőbb utasításokat. Amikor elméje megingathatatlanul a felsőbb természetre összpontosít, akkor egyedül a legfelsőbb utasítását képes követni. Elméjének el kell fogadnia és követnie kell valamilyen felsőbb irányítást. Az elme szabályozásának eredménye az, hogy az ember természetes módon engedelmeskedik Paramatmának, a felső lélek parancsának. Az, aki Krisna tudatú, azonnal eljut erre a transzcendentálisra, ezért az Úr baktájára nem hatnak az anyagi lény kettősségei, például a boldogság és a boldogtalanság, a hideg és a meleg, stb. Ez az állapot a tényleges szanádi, az elmélyén és a legfelsőbben.
Nagyon lényeges vers. Itt mondja Prabhupád, az elme szabályozásának eredménye az, hogy az ember magától értetődő módon engedelmeskedik a Paramatma a felsőek parancsainak. Tehát, hogyha valaki tudja kontrollálni az elmét, akkor csak tud engedelmeskedni a felsőeknek a parancsainak, mert hallja belőlről. Jita Atmana Prasantasya. Ez az első vers a Bhagavad Gita-ban, amikor ez a szó, hogy Paramatma meg van említve. Előzőleg is volt róla szó, de nem volt így kimondva, de itt van, hogy Paramatma, a felső lélek. Jita Atmana Prasantasya. Hogyha valaki legyőzte az elmét, Prasantasya, nagyon békés. Ugye honnan tudjuk, hogy legyőztük az elménket, hogy van egy belső béke, belső elégedettség, mert az elme az nem zavar. De amíg nekünk vannak anyagi vágyaink, akkor az elme mindig fog zavarni. Paramatma szamáhita, valaki eléri a felső lelket. Hogy tudjuk ezt elérni? Sitosztaszuk a dukhésű tatámánám a pálnájuk. Itt az utolsó két perc leírja a gyakorlatot, hogy gyakorolni kell ezt a kiegyensúlyozottságot. Hidegben, melegben, tisztebben, gyalázatban, boldogságban, boldogtalanságban kiegyensúlyozottnak kell lenni. Miért kell kiegyensúlyozottnak lenni? Mert mi lelkek vagyunk, nem ez a test. Ugye ez egy gyakorlat, hogy mit jelent léleknek lenni. Mit jelent léleknek lenni? Én lélek vagyok, nem ez a test. És a lélek számára, hogy valaki tisztel vagy gyaláz, az teljesen mindegy, mert ő nem is tud engem gyalázni, mert nem is látja a lelket. Lehet, hogy látja a testet, hogy tapasztalja az elmé működését a testen keresztül. De hogy engem nem lát, azt tudni. Mert a lélek az nagyon pici. Tehát a lélek olyan pici, hogy nem tud szenvedni. De viszont, hogyha a lélek felfúvalkodottá válik, és akkor felfújja magát, hogy én ez a test vagyok, és ennek így kell lennie, ennek úgy kell lennie, akkor nagyon sokat kell szenvednie. És ezt ő választja. Ezt mi választjuk a szenvedést.
Csak én azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogy tudjuk gyakorolni akkor, amikor még messze nem vagyunk azon a szinten, hogy ez egy valós ilyen érzés legyen. Tehát, hogy ez végül is csak egy ilyen mondóka lesz, hogy én egy lélek, vagy hát jó, próbálja az ember ezt megérteni, meg úgy belülről átérezni, de hogy még annyira befedettek vagyunk, hogy ezt nem látjuk. És hogy akkor végül is ezek csak ilyen elnyomott dolgok lesznek, vagy egy ilyen...
Mi volt a kulcs, amit még nem most, hanem az előző párbeszédben említettem?
Kötelesség.
Tehát, hogyha ugye most, hogy megértsük, hogy lelkek vagyunk, az lehet, hogy még túl sok. De ehhez egy közbűső lépcső, hogy mi az én kötelességem? Mi az, amit elvállaltam? Ugye, hogyha mondjuk valaki összeházasodik, akkor félnek is van kötelessége, és a feleségnek is van kötelessége. És mind a kettőnek kell végezni a saját kötelességét. jobban és rosszban. Hogyha nehezebben mennek a dolgok, ugye, de mi van manapság, hogyha nehezebben mennek a dolgok, akkor gondolják, hogy a másikkal van a hiba, és akkor elválnak. Ez mit jelent, hogy akkor én nem végzem a kötelességemet? Én nem csak azt mondtam, hogy akkor leszek együtt a feleségemmel, akkor minden szép, hanem amikor nehéz vagy, amikor nehezebb idők vannak, akkor is együtt vagyok. Mert ezt ígértem, ez a kötelességem. És a kötelesség az azt jelenti, hogy végzem a kötelességemet, akkor is, hogyha az nehéz. És ez egy közbülső lépcső, hogy meg tudjuk érteni a lelki természetünket, hogy végezzük a kötelességünket. És van kötelességünk, hogyha valaki házas, akkor abban, hogyha vagy eleve az assamban van, Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha és Sanyász assam, mindegyik assamnak vannak kötelességei. Vagy, mint Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Tehát, hogy a varnák szerint is vannak kötelességek. És akkor meg kell nézni, hogy a más személyekkel kapcsolatban mi a kötelességem, és akkor végzem a kötelességemet, még akkor is, hogyha az a kötelesség nehéz. És ez a kötelesség, ez a lépcső a transzcendentális szintre. És ezért a Bhagavad Gita rengeteg helyen hangsúlyozza ezt a kötelességet. Mi a kötelességem? Mondtam valamit. Akkor, amit mondtam, akkor én ahhoz igazodok. És hogyha az most nehézé vált, jó, de én mondtam, akkor ki fogok tartani a szavammal, mert én azt mondtam. És még hogyha nehéz, akkor is. Hogyha elfogadtam ezt a férjet, elfogadtam ezt a feleséget, akkor én ezt mondtam, akkor én ezzel fogok élni, mert ez a kötelességem. És amikor ebbe biztosak vagyunk, akkor az elme nagyon-nagyon kiegyensúlyozott lesz. De sajnos ez nem olyan divatos manapság, hogy végezzünk kötelességet. És azért az embereknek nagyon-nagyon szenvednek az elméjétől, ugye egy depresszió, vagy ezek az elmebeli betegségek régen egyáltalán nem voltak. Pszichológusok nem tudtak volna megélni. De például mondta Maharaj, hogy volt egy nyugati baktának, ez azt hiszem 80-as években volt, hogy volt valamilyen pszichológiai problémája. És el akarták vinni Indiába pszichológushoz. De abban az időben Indiában nem voltak pszichológusok. Mert nem volt rájuk szükség. És akkor nem tudom, mert Bombayba kellett elvinni, hogy találjanak egy pszichológust. Sok-sok ezer kilométerre. Aztán manapságban biztos több van, mert ma Indi is követi a nyugatot. De főleg a mai korban hihetetlen sok elmebeli szenvedéstől kínulnak az emberek. Pont emiatt, mert nem végzik a kötelességet, és akkor az elméjük csak rábírja őket, hogy csináljanak olyan dolgokat, amit nem szabadnak csinálni, és akkor szenvednek az elmebeli aggodalmaktól. De hogyha mi végezzük a kötelességünket, akkor az segít, hogy akkor az egy közülső lépcső, hogy fel tudjunk lépni a transzcendentális szintre. De ez gyakorlásom múlik, ugye itt azt mondta, hogy hidegben, melegben, tiszteletben, gyalázatban, ez gyakorlás. És hogyha gyakoroljuk, akkor gyakoroljuk, akkor kapunk belőle erőt, és akkor egyre jobban és jobban tudjuk csinálni. Ezért kell naponta, hogy mi nekem most a kötelességem, mi a szolgálatom, mi az asambali kötelességem, mi a lelki kötelességem, és hogyha azt végzem, akkor kapok belőle erőt. És ne fogod ennek a nevét hozni. Ez így jó?
És akkor még egy kérdésem lehet, ez lehet, hogy egy kicsit tágabban, tehát hogy ezekre az ilyen pszichés problémákra visszatérve, hogy végül is akkor elvileg bakták között, akik szépen próbálják kontrollálni az elméjüket, kizárt dolog, vagy elvileg itt nem lehetne, hogy jelen legyenek ilyen pszichés zavarok, meg ilyen mindenféle betegségek, ilyen pszichoszomatikus dolgok, mert hogy végül is mindegyiknek akkor az elme az eredete.
De valakinek, hogy mit szedett össze eddigi életei során, annak van egy hatása, mert van, amikor valaki nek vannak ilyen problémái, és elkezdi gyakorolni a Krisna tudatot, az nem azt jelenti, hogy egyik percben a másikra annak az véget fog élni. De hogyha ezek a pszichoszomatikus betegségek, vagy elmének a zavarai, ezek mind az elme tisztátlanságaiból fakadnak. Volt egyszer, leültem egy személlyel, egy kezdő bakta volt, és akkor mondta a dolgait. És akkor mondta neki, hogy figyelj, álljál meg, ebben a mondatban volt három hiba. És akkor magyaráztam neki, hogy ezzel a gondolkodással mi a hiba, a másik fajta gondolkodással mi a hiba, mert hogy ezt csinálod, akkor nagyon komoly problémákat okozol saját magadnak. És ugye mit jelent ezek a elmebeli pszichózisok, hogy kínozunk saját magunkat. Azért, mert ragaszkodunk bizonyos elképzelésekhez, amik nem igazak.
Csak hogy ez valahol egy picit ilyen ördögi kör is tud lenni, mert hogyha az ember egy olyan súlyos ilyen állapotban van, akkor egyszerűen képtelen arra, hogy valahogy befogadja ezt a tudást, és hogy valahogy így az élete részévé tegye, és akkor, mert itt is látunk néha olyan személyek jönnek, vagy akik akár már régebb óta is próbálják így gyakorolni a Krisna tudatot, és mondjuk ilyen nagyon súlyos pszichés zavaraik vannak, és hogy valahogy úgy nem működik a dolog, hogy akkor ez azért van, mert hogy ők úgy nem tudják, tehát hogy annyira be vannak fedve, vagy annyira zavart az elméjük, hogy alapból nem tudják ezt gyakorolni, és akkor ezek a személyek ki is esnek abból, tehát hogy így ez nekem egy kicsit ilyen zavaros, hogy akkor vannak személyek, akik nem tudják gyakorolni a Krisna tudatot, vagy nem ebbe az életükbe.
Tudják gyakorolni, csak több idő kell neki. Tehát, hogy azon is függ, hogy ki honnan indul. Tehát, hogy mondjuk a mélyebb tudatlanságból nehezebb fel evickélni a jóság kötéréig, mint hogyha valaki már a határán volt a jóság kötérnek. Például a Bhaktivinoda Thakur, amikor írta a Chaitanya Shikshamrita című könyvét, akkor azt írja, hogy valaki egy pár év gyakorlat után elég a nista szintet, és akkor utána már jön gyorsan a nucsi, a szakti, stb. De akkor Bhaktivinoda Thakur egy olyan személyekre utat, akiknek, ugye ma is vannak Indiában olyan emberek, akiknek csak természetesen, hogy életükben nem tölték meg a négy szabályt. És amikor egy ilyen ember kezdje el gyakorolni a Krisna tudatot, akkor úgy történik minden, mert nincsenek azok az akadályok. De mikor mi gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor a elmúlt tetténkkel annyi akadályt állítunk magunk elé, hogy akkor azokon még átvergődünk, az többi mint tart. Mi volt Bhakti Charumaraj, amikor csatlakozott, ő 76-ban csatlakozott, és Srila Prabhupád pár hónapon belül adott neki első, második és harmadik avatást. Ugye valaki elvizi a Bhakta programot, és akkor rá két héttel akkor megkapja a szanyászt avatást. Ugye, de az nem általános. Azért, mert ő egy olyan családi háttérből jött, hogy Vaisnava családból, nagyon-nagyon kultúrált brámana családból, és az azt jelenti, hogy, és akkor a bakták még panaszkodtak is, hogy jó, de mi van, hogyha vissza fog esni a szanyász szintről? És akkor mondta, hogy lehet, hogy vissza fog esni a jóságkötő erejéig. Tehát, hogy lehet, hogy leesik a tanszerintelen szintről, a jóságkötő erejéig, mert onnan indul. És akkor mondta egy másik baktának, hogy te örülsz, hogyha életed végén olyan fejlő leszel, mint ő most. De azért, mert akkor más a... Mert bizonyos tetteknek van visszahatása. Miért van, amikor valaki ilyen elmebeli defektusoktól szenved, vagy... Ez múlt karma. Múlt tetteknek a visszahatása. Múlt tetteknek a visszahatása, és akkor az, annak van egy komoly következménye, amit meg kell emészteni. Hogyha gyakorolja a Krisna tudatot, akkor az segíti. De nem szabad azt se elválni, hogy akkor minden egyik pillanatban másikra történjen. Történhet Krisna, bármit meg tud csinálni. Az a kérdés, hogy annak a személynek mi a vágya, mennyire komolyan gyakorolja. De hogyha igazából bárki bárhol van, hogyha az ő saját szintjének megfelelő lelki gyakorlatot csinálja, akkor lépésről lépésre tudja magát képesíteni. Tehát, hogy a Krisna tudata az tud mindenkin segíteni, és mindenkinek ajánljuk, de nem mindenki ugyanolyan gyorsan fog fejlődni, és lehet, hogy mi nem látjuk, hogy mi történik, mert mi csak a külső dolgokat veszük észre.
Igazából akkor ő is ilyen, hogy így előző életében, akkor ő is valahogy így zártott el a tudása, vagy odaadó szolgálat által, akkor így, és akkor csak hogy akkor, tehát hogy egy átlag ember, vagy aki mondjuk előző életében nem csinált odaadó szolgálatot, akkor akkor neki ugye nincs ott akkor ez a lelki fejlődés, és akkor, de hogy ő akkor, hogyha követézik ezt a szútrákat, akkor ő is el tud élni egy fejlődést, és ő tudja hallani a felső lelket, és akkor, hogyha tehát, hogy neki eltanulni azokat a dolgokat, és akkor mondjuk már van egy olyan ismerősöm, és akkor ő minden volt így kapcsolatban így Krisnával, és akkor, de hogy nagyon szépen elmondja, amiket mi csinálunk a gyakorlatban, hogy az elmondottválásával kapcsolatban, és akkor, hogy a, tehát, hogy nem magától, vagy nem tudom.
Most nem tudom, mi a kérdés.
Hát az a kérdés, hogy akkor ugye akkor előző életében csinált odaadó szolgálatot, és azért értelmezte a lelki fejlődést.
De most ki a kiről van
szó?
Patanjali.
Hát őt hoztam fel például.
Lehet, hogy csinált, lehet, hogy nem, de ez igazából, amiről most beszélünk, hogy valaki mi, hogy tudja kontrollálni az elmét, ez igazából még nem odaadó szolgált, ez még csak egy módszer, hogy valaki, hogy ugye, mint hogy valaki gyakorolja a jóga ászanákat. Tehát, hogy az egyfajta torna gyakorlat. Hogy ezek a fajta módszerek, ez egyfajta elmevelő torna gyakorlat, hogy valaki erősíti az elmét. És ezzel az elmével, hogyha ezt az elmét lefoglaljuk Krisnának a szolgálatában, mert mi azt csináljuk, hogy a testünket lefoglaljuk Krisna szolgálatában, az elménket lefoglaljuk Krisna szolgálatában, és akkor próbálunk közelni Krisna felé. Tehát, hogy az elme kontroll önmagában nem elég, hanem az elme kontrollhoz hozzá kell a társítani a Krisna tudatot, mert végül az a lényeg. És igen, Patanjali Muni nem volt egy vegyítetlen baktája a Krisnának. De mivel ez a jóga rendszer, ez Krisnától származik, Ashtanga jóga, tehát hogy Krisna beszél itt róla, mert mi igazából nem Patanjali Munit követjük, hanem Sri Krisnát követjük. És az lesz a következmény, hogy igazából Arjuna mondja, hogy ne, ez a folyamat, ez túl nehéz. De viszont az elme kontrollálását azt nem tudjuk megúszni. Tehát, hogy nem tudjuk megúszni, hanem az arra nekünk is erőfeszítést kell tennünk, hogy kontrolláljuk az elménket. És amit így felírunk igazából, azok csak segítenek, hogy tudjuk kontrollálni az elménket. Ezek olyan, mint szoftverek, tehát, hogy van az elménk. Most nagyon sok vírus van a elménynek a számítógépen. És akkor kicsit le kell a vírusokat tisztítani. Mert nagyon sok tévfelfogás tart minket a fogságában. És a terők, amit diktálom.
Szeretném kérdezni, hogy a baktáknak a három szintje, a kamistam, a gyakmintam, az megfeleltethető valahol ezeknek a ismétnek.
Mert itt szóval tehát, hogy valaki csak a különbségeket látja, valaki már jobban látja az egységet, valaki csak az egységet látja, hogy pont úgy jellemző szinteire, és hogy az így be lehet itt valami sorolni. Hasonló, de nem pontos, mondja, mert a Kanista Dikári, aki Kanista Dikári az, aki csak Krisnát fogadja el, meg saját magát, mint aki bakta, és a másokat nem tisztel annyira. Magyar Madikári tiszteli a más baktákat, és barátkozik velük, és kegyes az ártatlanokhoz. És egy Utta Madikári, ő pedig minden Krisnával kapcsolatban lát. És akkor ő azért nem prédikál, mert úgyis Krisna úgy látja, hogy minden Krisna elrendezése szerint történik, hogy nincs szükség a prédikálásra, de ez egy másik fajta tudatállapot. Kicsit hasonlít, de nem tudom.
Azt még, hogy
kérdezem, hogy ezek végül is nem ilyen statikus dolgok, nem? Tehát, hogy ugye egy személynél akár mindegyik is így előfordulhat, mondjuk egy bizonyos pillanatokra valaki tud fókuszált lenni, de amúgy általában ez vagy az jellemző rá, tehát hogy ezek ilyen változó.
Igen, de hogyha valaki erősít a lelki gyakorlatát, akkor akkor tudja stabilizálni, igen, pont ezt jelenti, hogy nista, hogy valaki stabilabban tudja gyakorolni. Az anista szint az azt jelenti, hogy hullámzik, hogy van akkor jobban, meg van akkor nem magyarul. Természetesen úgy tudnak változni. Lehet, hogy kéne egy szünetet tartunk, nem? Ebédszünetet. Úgy lassan hagyottunk, hogy felsőtettünk, hát nem csak egyben van hátra.
Tudsz még a hat folyamat.
Igen,
gondolkodunk.
Igen, úgy gondolkodunk, hogy mennyire vagyunk még ilyen, mert akkor sose végzünk.
De ez a mikrofon, igen. Enélkül hiába vagyunk.
Jó, tartsunk a szünetet? Mennyi szünetet tartsunk? Mennyi?
Szállj
el, 35 perc.
25 perc.
Mert akkor nem lesz itt senki.
Tehát, hogy most másfél szoros szorzóval kell
szállni. 25 perc, jó, akkor
mindig szoktam másodat nézni, hogy mondanak egy időpontot, és utána megnézem, hogy akkor mennyi lett abból. És akkor utána akkor mindig ahhoz viszonyítom, hogyha valaki mondja, hogy 10 perc és 20 perc múlva jön vissza, akkor dupla a szorzó. Tehát, hogyha legközelebb mond valamit, akkor azt be kell szorozni kettő. És akkor most legutóbb úgy volt, hogy 10 perc szünet volt, és 15 perc után tudtuk elkezdeni. Akkor a kérdés... Tehát, hogyha másfele szorzó van, akkor 3-4 óra múlva akkor tudunk elkezdeni, hogyha a kettőkor. Hogy a kettőkor találkozunk, és akkor 4-3-ra itt lesz mindenki. Akkor ez így jó-e? Tehát, hogy a kettőre itt kell lenni, és legkésőbb 4-3-ra. Nézzük, hogy működik el, kíváncsi vagyok. Hogy akkor most a másfélszoros szorzót mikorhoz képes kell. Silaprópát ki, Susirána Sámaszimra ki, Susirána Tegzságóra meg ki, Gyányi Tájgóra meg ki.